ellene, ez vezetett eredményre.
Sugar Ray Leonardról beszélgettünk Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, az egykori kiváló boxoló. Montrealban 1976-ban a kisváltó súlyúak között olimpiai bajnok volt, tehát Montreal, Kanada 1976, és profi világbajnok váltó, nagyváltó közép és nagy közép súlyban, a Hírességek csarnokának tagja 1997 óta. Köszönöm a figyelmüket, vagy köszönjük a figyelmüket egész pontosan, Virányi Zsolt búcsúzik.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja. Két hetente szerdán 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Nemzeti Sportrádió vívó magazinja következik. Két hetente jelentkezünk, és állandó beszélgető társam Fodor Kende. Én Varga Péter vagyok. Szervusz, Kende.
Szia, köszönöm az újabb meghívást.
A Magyar Vívószövetség sportigazgatója Fodor Kende és korábbi kiváló kardvívó, olimpiai 5. világbajnoki ezüstérmes. És most egy egészen új dologról fogunk beszélni, ugyanis a Vívó Világliga első eseményét rendezték nem is olyan régen Los Angelesben. A beharangozása az volt, hogy a világpremier a világ legjobbjaival, köztük két magyarral, Siklósi Gergellyel és Muhari Eszterrel. Ők valóban a világ élvonalába tartoznak, de hogyha itt végigmegyünk a párosításon, azért megállapítható, hogy ezzel a listával lehet vitatkozni. Minden esetre akik elfogadták a meghívást és ott voltak, Lee Kiefer és Arianna Erigo, ők kiváló tőrözők, Siklósi Gergely, Kano Koki, férfi párbajtőrmérkőzés volt ez, Alexandra Endoló, Muhari Eszter női párbajtőr, Ószánguk és Jean-Philippe Patrice a férfi kard, és aztán Maya Chamberlain és Michaela Battiston női kard, majd végül az eseményt az ötletgazda, a rutinos 36 éves olimpiai bronzérmes amerikai tőröző Miles Chamley Watson és a hongkongi Ryan Choi csatája zárta. Röviden a lebonyolításról, a Team Shield és a Team Blade elnevezésű csapatok küzdöttek egymás ellen, és ahogy felsoroltam, 6 pár, és ez a 6 pár, ennek a 6 párnak az eredménye adta az összesített végeredményt. 100 000 dollár összdíjazású volt maga a torna Los Angelesben, illetve maga a verseny, és ami itt nagyon-nagyon komoly újítás volt, az az, hogy a mérkőzések egyetlen egy részből álltak, és az idő sem volt ugyanannyi, mint egy sima vívó versenyen, tehát a tőrözőknél 2 perc, a kardozóknál 1 perc, a párbajtőrözőknél pedig 3 perc, egyszer 3 perc állt rendelkezésre, és ezt le kellett vívni. Nem állt meg 15-nél a találatjelző, hanem volt például 17-9-es eredmény is, és a célja az a szervezőknek ezzel, tényleg nagy showt csináltak ott az Egyesült Államokban a vívás körül, hogy még népszerűbbé tegyék magát a sportágat, mondjuk a nagy közönség felé, azok felé, akiket mondjuk eddig nem ért el. Mit szólsz ehhez, Kende, e hosszú bevezetőt követően?
Nem egy új találmányról van szó, tehát ilyen volt már a múltban. Két megoldása volt egyébként ennek. Volt régen a Mesterek kupája, vagy a Mesterek bajnoksága. Ez általában a világranglista top 8-at hívták meg nagyon-nagyon régen, és ők vívtak egy pénzdíjas versenyen. Ez általában egy fegyver nem, vagy egy szakág képviselői voltak. És ilyen váltó verseny egyébként annak idején, amikor a kadett korosztály elkezdett vívni világbajnokságon. Én, amikor Denverben kim voltam, akkor is volt, a junioroknak volt egy ilyen váltó verseny, ahol egymást váltották. Alapvetően ugye a cél az, hogy minél, arról már sokszor beszéltünk, hogy nagyon sok helyen vívnak, nagyszerű vívók vannak, szinte minden fegyver, nem, hogy minden szakákban nagyon széles azoknak a köre, akik nyerhetnek egy versenyt, tehát most már nem csak 3, 4 vagy 5 emberre lehet azt mondani, hogy esélyes egy versenyen. Én nekem ebben egy kicsikét vannak fenntartásaim, hiszen a vívás bárki bármit mond, egy réteg sportág, tehát én azt gondolom, hogy alapvetően nem az az a jó irány, vagy nem kötelezően az a jó irány, de ez a saját véleményem, hogy magát a sportágat még egyszerűbbé tesszük, vagy nagyon-nagyon kifordítjuk, hanem minél több embernek el kell vinni, meg kell mutatni a sztárjainkat, meg kell mutatni azokat a szépségeket, amely bármely asszóban, vagy egy iskolában, vagy az edzés munkában van benne. Ez egy rédik dolognak a felmelegítése, nem véletlen, hogy Amerikából jött, tehát hogy én azt gondolom, hogy valószínűleg az egész is onnan indult, és onnan próbálják ezt megítani, főleg azért, mert Amerikában rettenetesen megy a vívás, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon sok egyeset, nagyon széles mezőny van. Meglátjuk, hogy hová fog futni. Általában ezek az új projekteknek azért nem az indulása a kérdés, hanem mondjuk ez 2-3 év, vagy 2-3 alkalom múlva is fennmarad.
Így van, én is ezen gondolkodtam, hogy vajon kibír-e ennyit, mert itt tényleg egy őrületesen nagy show volt, tehát a VIP vendégek között ott volt többek között Lewis Hamilton, 7-szeres Formula 1-es világbajnok. Szóval ez így önmagában, hogy egy ilyen szintű klasszist, egy sztárt gyakorlatilag meg tudtak nyerni a közönség soraiba, az már sokat jelent, illetve a világ egyik legnagyobb sportszergyártójának a vezetői szintén ott voltak, és tényleg nagy reményeket fűznek ehhez. Ami számomra, ugye említetted meg, nyilván a hallgatók közül is többen tudják, hogy volt már ehhez hasonló esemény, akik követik a vívást, viszont ami abszolút újítás volt, az a közvetítése ennek az egésznek, mert láthattuk a pengemozgást grafikai elemekkel mutatva, és a lassítás során is, tehát ez valami fantasztikus volt, és láthattunk virtuális nyilakat, ezek pedig azt jelezték, hogy ugye például törben vagy kardban kinél van éppen a támadás joga, ami ugye ebben a két fegyvernemben fokozott jelentőséggel bír. Igen. Szóval, és ez a ligának gyakorlatilag egy saját fejlesztésű technológiája, és emellé ráadásul mesterséges intelligenciával vezérelt bíráskodást is bevezettek. Szóval azért tényleg sok újítás volt, és azt akarták, hogy a vívás sebességét és bonyolultságát gyakorlatilag mégiscsak egy Star Wars stílusú vizuális megjelenítésé alakítsák. Nagyon jól nézett ki. Tehát komolyan mondom.
Biztos, hogy jól nézett ki, és biztos, hogy fantasztikus
alatt egy magazinműsort csináltunk belőle, és ezt kellett alámondani.
Megfordítom egy másik oldalról. Az, hogy eladható, az nem kérdés. Én annak nem vagyok híve, és ez egy aktív téma egyébként vívó körökben. Egyébként pont a törés a kardban, ahol talán a legtöbb probléma merül fel a bíráskodás tekintetében, mert hogy konvenciós ugye hát nem objektív, ez egy szubjektív. Ki a bíró, mit csinál a két vívó, tehát nagyon sok minden nem múlik. Én abban hiszek, hogy ha nagyon-nagyon tisztán a szabályok alapján, az írott szabályok alapján akarunk vívni, akkor az a párbajtőr. Tehát ott, aki előbb talál, hogy csinálod, igazából nem kérdés. A karban, a törben én nem értek egyet egyszer. Pont egy Európa-bajnokságon beszélgettünk kardedzőkkel, és nem is egységes, tehát van, aki nem ért velem egyet, vagy más gondol. Én azt gondolom, hogy a karnak meg a törnek az a szépsége, hogy van benne más. Én reszketnék attól, hogy egy AI bírom mondja meg, mert kiállítja be az AI, ki fogja azt mondani, hogy így, Zarándi Csaba...
Volt fizikailag ott egy ember.
Hát érdem, de előbb-utóbb tudod, az lesz, hogy majd az AI tudja, hiszen elmegy valaki akár egy tör, akár egy kard versenyre, előbb-utóbb lesz egy olyan éles asszó, ahol fel fog jönni, hogy a bírom miért így gondolja.
Igen, én ezt értem, és el is fogadom, hogy a sportolók, illetve a vívók számára fontos az, hogy továbbra is megmaradjanak a kvázi régi dolgok. Viszont a nézők számára meggyőződésem, hogy ezzel a technológiai újítással, különösen az, hogy nyilak segítették abban például a kommentátort is, hogy lássa végig, hogy kinél van a támadásjoga, meg egy-egy támadást követően, egy-egy akciót követően tényleg nagyon szépen grafikailag le tudták vezetni a pengemozgást. ez elképesztően sok segítséget nyújt, mert szabad szemmel ugye azt szokták mondani, hogy a vívást nem nagyon lehet követni.
Hát még főleg a kardod, de a tört is már nehéz.
Aki igen. Évtizedek óta benne van.
Ez így van. Én más irányba vinném el, tehát azért, mert kevesebben, vagy még több nézővel szeretnénk megértetni a vívást, én azt gondolom, hogy nem a sportágat kell lejjebb hozni, nem kell leradírozni, vagy nem kell olyan dolgokat kivenni belőle, amely a sportág része, hanem ezeket el kell magyarázni, vagy technológiával meg kell jobban mutatni. Tehát én nem a sportágat változtatnám meg, hanem a kommunikációt, mert szerintem az én nem tartom jó iránynak. Ebben például nagyon jó, amikor a pengét, vagy a penge egyrészt szokták beszínezni, és lehet látni egy szó után, hogy milyen mozgás van, de őszinte leszek, akár törben, akár kardban, a világ legjobbit is megnézett, hát előbb-utóbb fogsz olyan támadást látni, hogy előrefele megy, miközben a penge hegye meg a háta mögött van, tehát ilyet lehet látni, miközben egész biztosan, amikor a mesterével dolgozik, akkor ilyen nem történik. Vagy nagyon jó megoldás, amit én például az amerikai fociban látok, mondjuk top 8-tól azt mondani, hogy amikor van egy videóbíró, akkor a videóbírót például kivetíteni, és ugyanúgy, mint az amerikai fociban, mondja el a bíró, hogy miért döntött így vagy úgy. Tehát ezzel egyszerűbbé lehet tenni. Megmondom miért, mert kivesszük pont, én attól féltem mind a tört, mind a kartot, ez alapvetően a tört és a kart fogja egyébként érinteni, hogy pont azt az ismertent, azt a megfoghatatlant, azt az X-faktort, vagy azt vesszük ki, amitől az működik. Ugye nagyon sokan azért szeretnék, mert miért így arra, miért úgy adja, mert én megtanítottam, elolvastam a könyvben, és akkor így kell csinálni. De mondom, Zarándi Csaba mondta nagyon sokszor, hogy sok mondása, sok jó mondása volt Csabi bácsinak, de talán amikor elmondta, hogy a terc az valaki ide teszi, valaki oda teszi, kicsit előrébb, kicsit hátrább, de ezek mind terc. A fejvágás is lehet így, úgy, amúgy. Én nagyon óvnám magunkat, illetve én nem őszinte leszek, én annak a híve vagyok, hogy ez egy színes sport, és sok megoldás van, sok lehetőség van. Akinek ez nehezebben megy, én őszinte leszek, nem a sportágat változtatnám, hanem akkor nem biztos, hogy jó az a fegyver, nem vagy az a sport, amiben mozog. Tehát, hogy most holnaptól akkor azt szeretnénk, hogy nem tudom, a kamionversenyen is legyenek spoilerek, meg kis kerekek, és nem tudom, elektromos motor. Tehát, hogy hol lesz a vége? Mindent megváltoztatunk? Tehát, hogy én nem vagyok annak, hogy népszerűsítjük a sportágat, és hogy Amerika elkezdte, ez nagyszerű, mert én azt gondolom, hogy ez a fenntarthatóság, hogy az olimpián sokáig ott legyen a vívás, sokan sportoljanak, ez fontos. Kell sok irány van, én azt gondolom, hogy ez egy iránykeresés, meglátjuk, én nagyon remélem, hogy nem fog a három fegyver nem összecsúszni, és még egyszer mondom, én értem az AI-t, meg nagyon sokszor, szerintem nagyon sok mindenre lehet használni, például mi is használjuk elemzésre, vagy taktikai, vagy akciók, vagy taktikák kivitelezésére, de magára a bíráskodásra ott egy emberre van szükség, akit ugyanúgy meg kell oldani, meg kell ismerni, kommunikálni kell tudni vele, el kell adni magadat, stb. Én azt gondolom, hogy ez a kardvívás vagy a törvívás része, még párbajtörben is, hiszen párbajtörben is azért sokszor, akár itt a GP-n is láttuk, hogyha valaki nem úgy viselkedik, akkor előbb-utóbb annak ára van. Én nem venném ki ezt az ízét, de meglátjuk, hogy hogyan fog működni. Azt gondolom, hogy ezt még azért türelmen meg kell várni, ez nem egy-két nap alatt fog lemenni.
Így van, és ami ugye érdekes volt, már röviden felvezettem, hogy a vívóidő az teljesen megváltozott. Ebben a Vívó Világliga lebonyolításában, és egy perc ennyi jut a kardra, de záporoztak az akciók mindkét oldalon, és nem is inkább a kardot, hanem a tört hoznám példaként, hogy ott a két perc alatt, tehát nem az volt az elején, hogy ismerkedünk, pláne a párbajtőrben. Ugye a párbajtőr az általában úgy szokott kinézni, hogy elkezdődik az első perc, és nem történik találat, kap passzivitásért egyet sárgát mindkét vívó. Így, hogy nincs 3x3 perc, hanem csak 1x3 perc, hát így az első perc is már hihetetlenül izgalmas volt. Ezt milyennek találod?
Ezen sokszor gondolkoztak, a kartban is ugye sokszor azon gondolkoztak, hogy például a két vívót közelebb rakják egymáshoz, tehát ugye a felállási vonal nem az előlévő lábuk, hanem a hátulévő lábukkal, ugye azért mondom, hogy nem lovak, hanem egyszerűen jobb vagy balkezes, tehát hogy az alapján állnak fel, tehát mindig próbálnak a szabályírók belenyúlni abba, hogy egyszerűbb vagy tisztább legyen, de ez mindig visszamennek ezek a dolgok. Az idő, én azt gondolom, hogy azzal lehet szabályozni, a kartban alapvetően nem mérnek, tehát az, hogy van és sok tus van, az nem kétséget. Néha azért nem mérik, mert ugye nem tudod.
Igen, azért is említettem, hogy inkább a tőr, illetve a párbajtőr, ami jobb példa most.
Igen, a párbajtőrben most fejből nem fogok tudni olyan sportolókat mondani, de az idő egy komoly taktikai eszköz. Tehát lehet szűkíteni, de akkor gyakorlatilag azok a párbajtőr vívók, akik alapvetően az idővel játszottak, vagy egy passzíva, vagy védekező stílus vettek fel, azok hátrányba kerülnek, mert innentől kezdve menni kell. Persze mondhatjuk azt, hogy abban az időben azt akarjuk látni, hogy aztán mind a kettő rohanjon egymásnak, és szúrjanak,
mint a... Hát itt egyértelműen ez volt a
cél. Hát én értem, csak...
Hogy itt csak a küzdelem domináljon, kevésbé a taktika...
Értem, de ez egy taktikai eszköznek a kivétele mesterségesen, csak azért, hogy megy. És akkor mi lesz a következő? Utána nem tudom, csak jobbkezesek vívhatnak, mert a balkezi... Nem, tehát, hogy nekem ezzel vannak fenntartásaim, az, hogy ebben próbálnak belenyúlni, és nem éles versenyeken, vagy nem ilyen időszakban, én azt gondolom, hogy ezért ez nem most, vagy nem a 6 év múlva olimpián fognak ezek bejönni, meg lehet ezeket nézni. Azzal együtt, hogy mondok magam ellen is egy példát, én még annak idén keresztlépéssel kezdtem el kardvívást, tehát én még voltam olyan verseny gyerekként, és láttam keresztlépéssel olimpiát, ugye Barcelona volt az utolsó, és szerintem a kardvívásnak hihetetlenül jót tett, hogy a keresztlépést kivették, hiszen gyakorlatilag nagyon sokszor kívülről csak azt lehetett látni, hogy lefel rohangálnak, futnak a vívók, ami ez persze nem igaz, de mégis a mostani vívás, a kardvívás sokkal élvezetesebb. Én azt gondolom, a kardvívásnak leginkább az a baja, hogy én a mostani 15 tust változtatnám, tehát visszatérnék, ugye régen 2 nyert 5-öt vívtak a kardozók, ami azt jelenti, hogy 5 tussra vívtak, és akkor, ha valaki 2-szer ilyen 5 tust megnyert, akkor merte. Én nem 5 tussra, hanem 2 nyert 8-at vívhatnék velük, hiszen ebben van a túl sok feszültség, hogy nincsen nagyon hiba lehetőség, vagy egy-két hiba akár a vívó részéről, vagy a bíró részéről beesik, mert ez benne van, akkor nagyon nehéz visszahúzni magadat az esélyesek közé. Én ebben látnék hosszabb távon megoldást, de nagyon sok ember van ott, akit valamiért oda tettek, akiknek én azt gondolom, hogy ez a dolga, tegyenek ezért, ez az ő felelősségük, aztán majd meglátjuk. Logikusan, ha változna, akkor majd változtatunk mi is.
Így is, hogy 2 percre csökkent törben a vívóidő, ezen a vívó világligán, a Miles Chamley Watson Ryan Choi mérkőzésen, ugye Ryan Choi a világbajnoki címvédő, Chamley Watson pedig olimpiai bronzérmes, és az első amerikai férfi vívó, aki annak idején éppen Budapesten világbajnokságot nyert törvívásban. Na szóval visszatérve, 2 perc alatt esett 29 találat törben.
Jó, és ennek a versenynek értem, hogy 100 000 dollár volt a fődíja, de ez nem egy olyan verseny, mint egy világkupa vagy egy
nem, ez tehát, a hogy azért más, nem, szóval. Nem,
igen, tehát, igen. Hogy, tehát, hogy én voltam annak idején a...
De imádták.
Nem kérdés, de ez olyan, mint amikor egy sportágból vagy valamiből csak egy eszenciát veszel, és csak azt látod.
Nagyon ellene vagy.
Én...
Ezt érzem.
Nem vagyok, tehát én nem vagyok ennek feltétlen híve, őszinte leszek.
De én megértem az érveidet abszolút
azt a részt, kiveszünk hogy egy olyan részt
nem
a vívásból.
Kell megújulni akkor a vívásnak.
Meg kell újulni a vívásnak, de nem ezen a szinten. Tehát nem, én nem a sportágat egyszerűsíteném. Uh-huh. Nem a sportág szabályait húznám vissza, csak azért, hogy mindenki megértse, meg mindenki lássa. Tehát akkor mehetnénk bele. Jó, foci, első 10 percben nincsen gól, akkor ne legyen 2x45 perc. Mert 2 passzív csapat játszik, vagy...
Hát voltak már olyan kezdeményezések, hogy a 0-0-áért ne járjon pont.
Értem, de ez is egy taktika, ez is egy eszköz. A másik csapatnak meg kell oldania. Tehát, és akkor, tehát hogy nagyon sok ilyen, ilyet tudnék mondani, amikor nem a látványos része megy, vagy box, alig keresik a távolságot. Most akkor menjünk be, és akkor mindenket nátpáccázzuk meg, mert nem veri rendesen a másikat. Tehát ez egy taktikai eszköz.
És egyébként a párbajtőrben is 3 perc alatt lett 15-13
a végeredmény. De alapvetően...
Ami ugye 3x3 alatt szokott.
Voltunk annak idején az angol szövetség, most fejben nem tudom, hogy hány éves évfordulója, többen magammal meghívtak minket ki Londonba, és volt egy ilyen bemutató, angol csapat versus magyar csapat vívtunk, és na az volt ilyen, és akkor bemutató, és akkor repkedtünk, és beindultunk, és mutogattuk, és rettetes mennyiségű tus
még
volt.
Még vívókorodban.
Abszolút, és nagyon jó volt, és hűde, de ezért ez nem a verseny, tehát ha ez mondjuk egy világkupa, vagy egy GP, vagy egy VV, vagy EB, akkor nem úgy mennek. Egy párbajtőröző 8-ba, 16 bér, ami akár a válogatási ranglistán, vagy akár a világranglistán való elhelyezését, vagy pozícióját fogja befolyásolni, nem fog 2 másodperc adót venni. Sőt, én elmondom neked, a párbajtőrözők, de még a tőrözők is kifejezetten tartanak olyan edzéseket, ahol taktika az, hogy nem megyünk bele, hogy húzzuk az időt, mert nem érezzük, nem kell. Én nem vagyok ennek a híve. Még egyszer mondom azt, hogy megmutatni a vívás szépségét annak sokkal inkább, azt, hogy minél több embernek elvinni, akár legyen ez iskolai víváson belül, vagy minél több helyen látni, akár az... Tehát, hogy szerintem sokszor az a problémája azoknak, akik nem értik a vívást, és egyszerűbbé szeretnék tenni, hogy nem mondják el, hogy miért ilyen. Tehát a kommunikációban probléma. És nem is azzal a kommunikáció, hogy ki hogyan mondja, hanem ez nagyon hosszú munka elmondani. Most nem bántva egyetlen egy labdasportágat, de azért a vívás ilyen értelemben sokkal bonyolultabb, sokkal több minden történik. Hozzánk is lejön egy gyerek, akár egy kicsit később kezd, vagy tehetséges, vagy van benne egy kis kraft, és akkor megkérdezi, hogy nem tudom, fél év múlva miért nem lett még világban. És akkor elmondom, hogy hát bátyám, hát azért itt vannak még dolgok, amiket meg kell tanulni. Úgyhogy én nem ennek vagyok híve, kicsit olyan lett, mint a világ, tudod, jobbra húzom, vagy balra húzom, hogy telefon és csak úgy pörgetem. Nekem az az érzésem, igen, tehát igen. Hogy üljünk be, nézzük meg a versenyt, én nagyon szeretem, amikor végigvívják, aztán persze vannak izgalmasabb, nem izgalmasabb a szók, de ha akár a GP-n, vagy bármilyen verseny, egy ilyen hosszú asszó után oda kell hívni a vívót, vagy oda kéne hívni a vívót, hogy mi történt? Nem éreztem a távolságot, ide rakta, új rakta, milyen súlya van annak a versenynek. Ezeket kell elmondani, hogy miért így történt. Most azt, hogy kívülről azt látjuk, hogy egymásra szemben ugrálnak, vagy állnak. Igen, de azért ennél ez lényegesen több, hogy én elfogadom, hogy az első 45 percben nem történik gól, és ha mondjuk nem mind a kettőt saját 16-osan
belül áll. Na jó, de hát arra is azt mondjuk, hogy unalmas.
Én értem, de ez a foci része. És aztán vannak támadó csapatok, amik rúgják a gólokat, és aztán nem tudnak védekezni, és pont ugyanígy kapnak. Tehát, hogy most akkor minden, ami unalmas, vagy nem olyan, ami látványos, és nem ilyen dömpingszerű érzelmeket hoz ki belőlünk, akkor most kikukázzuk. Tehát, hogy akkor este is, nem tudom, most már zenét kell hallgatni, meg autogentréninget tanulni kell. Tehát vannak az életnek olyan pillanat, és a sportágnak, a vívásnak is vannak olyan időszak, amikor pihenő van. Egy asszon belül is vannak olyan időszakok, még a kardban is, amikor ez nem arról szól, hogy most csimbom csicsat, hanem felépítek egy-két tust. Ezzel versenyt lehet nyerni. Elárulom neked, hétvégén serdülországos bajnokság volt kardban Gödöllőn. Az én tanítványom is vívott, kifejezetten jól vívott, és egy, hát nagyon fájt, mert a végén sajnos kikaptunk, de volt egy olyan találat az ellenfél részéről, Ahol egy hosszú támadás végén akkora kvartot vett, és úgy vágott vissza a tanítványomnak, hogy nekem is fájt, és ez a tus az 3-3-at ért. Mert annak volt taktikai értéke. És ezt kell elmagyarázni, akik nézik, hogy az a vágás, az a riposzt, az most nem egy tus, hanem 2-3, ez fel van építve már a gyerekeknél is. Tehát még egyszer mondom...
Így van, az ki tudja az a
igen, tehát, hogy és a sakkban is, akkor egyik oldalon 16 bábú van, hát olyan sok, legyen csak, nem tudom, gyalogosból csak 4. Tehát, hogy én nem vagyok ennek híve, és mondom, biztos, hogy kell megoldás, mert minden sportág elképesztő módon fejlődik, és a technika, és az AI, és mindent, de én azt gondolom, hogy valahol középúton van a megoldás. Tehát a tradíciókat megtartva be kell hozni azokat az új eszközöket, ahogy például mondom mi is, akár bejöjjük az AI-ba, vagy akár elemzéseket végzünk, stb. Stb. Én nem a sportágat, vagy nem a sportágakat egyszerűsíteném, hanem a kommunikáción, és én azt gondolom, hogy nagyon sokszor, sok mindenben a kommunikáción kell változtatni, mert az változott a világban.
Minden esetre azért az jelzés értékű, hogy itt nagy nevek vívtak, tehát...
Hát figyelj, ez egy sztár
nem. Igen, tehát itt tényleg sztárparádé abszolút volt Hosszánkukkal, Siklósi Gergővel, vagy Lee Kifferrel, Arianna Erigóval, de még sorolhatnám, Jean-Philippe Patrice, Muhari Eszter is most már ugye a legjobbak közé tartozik női párbajtőrben, és ott volt Kano Koki.
Hát és még simán tudnék neveket, akik ott lehetnének, vagy ott lehettek volna. Nem kérdés, hogy ők a sztárok, velük lehet ezt eladni. Én azt gondolom, hogy...
Kíváncsi lennék az ő véleményükre, mert nyilván a... Mit is mondhatnának egy 100.000 dollár összdíjazású verseny után, mindenki dicsérte.
Kettőnk között valószínűleg, aki második lett, az sem kellett magától.
De hogy az őszinte vélemény, hogy, mert azért én azt nem mondanám, hogy ezzel az újítással, most nyilván a klasszikus vívásban ezeket szerintem nem fogják bevezetni, ez egy show, de hogy azért voltak ennek az estének igencsak jó részei. Tehát,
ezek nem
ez egy nagyon élvezetes, ez egy igazi show volt.
Nem kérdés, itt hagy kicsit hazabeszéljek. Évek óta Magyarországon rendezett világkupa vagy GP versenyek messze. Én nagyon sokat látok, sőt most már mióta így a szövetségben dolgozom, a külföldi versenyek messze a legjobb rendezéseink vannak, és amit mellé teszünk. Ennek ellenére is most a kettőnk között beszélünk, sajnos nincsen annyi nézőben, és remélhetőleg a tévén keresztül vagy online követik a versenyt, de nehezen jönnek el az emberek.
És ráadásul ugye ingyenes a belépés.
Ingyenes a belépés mindig, és a vívó versenyek nagy részén általában máshol van. Mi így csináljuk, az olaszok általában nagy színházakba viszik be, tehát én már Veronában is voltam, a nem tudom száz, nem tudom hány éves elképesztő gyönyörű.
Hát meg Párizsban, meg a Grand Palais-ban.
Így van, szóval. New Yorkban a központi pályaudvar, Rom volt a döntő, tehát hogy elképesztő helyeket láttam meg. Tehát hogy én azt gondolom, hogy valahol itt van, de meglátjuk.
De nyilván itt az a szándék, pont amiről beszélünk, és amit mindketten szeretnénk, hogy még több emberhez eljusson ez az egész, és hogy még inkább, és ne csak a sportolók körében, hanem a fogyasztók körében is népszerűbbé
váljon. Ez így van, csak ne dobjuk, vagy ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel
együtt. Pont az a sportág tényleg, és ebben maximálisan egyetértek, hogy aminek nagyon komoly hagyományai vannak, és nagyon sokszor azt érzi az ember, hogy tényleg ezekből a hagyományokból él, és ezekre a hagyományokra nagyon büszke is lehet.
Volt, a kardot tudom mondani, mert abban voltak igazából olyan változtatások, amelyek sokszor, vagy akár itt van például a párbajtőr, a passzív, a tőrrel együtt, ugye, ahol pont ez volt a változtatás. Ott az, hogy most már nincs sárga, nem egyből piros, az rendben van. Azt, hogy az időt lejjebb vennék, én azt gondolom, hogy igen, néző oldalról ez egy kicsikét, de nagyon taktikailag nagyon, nagyon sokat veszít ezzel a sport. Én tudok világbajnokokat mondani, akik azért nem arról voltak híresek, hogy leferrohangáltak és úgy adták a tust, hanem ez egy része volt, hogy ők az idővel játszottak, az ellenfél idegein játszottak. Tehát, hogy de karban is volt, hogy volt egy szabálymódosítás, aztán elég gyorsan azt ellenkezővé lépték. Ahogy mondtam, a keresztlépés volt az, amely szerintem elképesztően jót tett a karnak, de annak az elején is volt, vagy amikor a karban bevezették a villanygépet, ugye a legkésőbb a találati jelzőt, azért most találati jelzőt, a legkésőbb, nagyon sokáig ellenálltak. De volt ott, talán emlékszel, akkor még innen együtt voltunk a versenyeken, amikor én még vívtam abba, az Áron is szerintem vívott abba, amikor a kardozóknak itt a szemüknél egy plasztik volt.
Bizony.
Hát figyelj, annál nagyobb kínzást ember nem tudott elképzelni. Nem láttad párásodott. Így van, az izzadságtól. Volt, sima tustartál, fejbe vágtad, azt nem szólt. Tehát, hogy a párbajtörőzők okosan megoldották, mert elvittek egy versenyre egy ilyet, és valaki megfelelő erővel egy tört, vagy egy párbajtört rá ütött erre, átment a plastikon, és akkor mondták, hogy akkor ez nem. Valószínűleg a kardozóknak is ez kellett, és azóta ez a dolog is eltűnt. Én nagyon hiányolom a vezeték nélküli vívást, ugye egy ideje már nincsen, ugye ebben van egy új magyar verzió, ami jön, de itt a kar megint a legnehezebb egy picikét, technikailag nem tudom azokat, de mégiscsak. Én azt gondolom, hogy ebben van lehetőség. Volt egy idő, akkor mondok ilyet neked, amikor nem az volt, hogy ugye másfél méter széles a pást, és 14 méter hosszú, hanem kitalálta valaki, hogy legyen 3x3-as ring. És akkor érted? Jobbra-balra, mint a boxolók, miközben egyébként a boxhoz egyébként a vívás nagy, sok tekintetben hasonló, illetve sok mindenben hasonlóan működik, de aztán az is elhalt.
Hát hamar elvetették.
Hát persze, tehát azért...
Emlékszem erre én is. Tehát nagyon kibontottuk egyébként ezt a témát.
Jó, hoztás. Elnézést, hogy nem vagyok ilyen felelőtlen híve ennek, de én azt gondolom,
hogy valahol... Én nagyon örülök, hogy pláne egy hazai sportági szakszövetség sportigazgatójaként és olimpiát, világbajnokságot, Európa-bajnokságot megjárt vívóként, hát, hogy stílszerűen fogalmazok, amellett kardoskodtál, hogy bizony a vívás azért maradjon meg olyannak, amilyen. Nyilvánvaló, hogy a jó újításokat mindenki el fogja fogadni.
Ez így van.
Én egyébként azt a részét támogatnám leginkább, ami a tévénézők számára segítség. Tehát amit most volt ezen a világligán, hogy a grafikai elemekkel a találatot jelző virtuális elemekkel, ahogy ezt segítették fogyaszthatóbbá tenni, az szerintem üdvözítő, és lehet, hogy a következő időszakra meg is fogunk majd vele barátkozni.
A grafikai elemek abszolút el, tehát mondom, ez a látható a penge, az egy nagyon szuper dolog. A bíráskodás tekintetében én azt gondolom továbbra is, hogy ha a döntés, nem csak a két vívó, és nem csak a döntés végét tudnánk meg, hanem látható lenne, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok tekintetben jót tenne a karnak, meg a törnek is, hiszen akkor nem egy vagy három ember dolga lenne ezt megbeszélni úgy, hogy az egyik alapvetően megmondja, a másik kettő meg elfogadja. Én a mi működik, és minden működik, és hogy sokan megoldjuk, pont hétvégén ezen a versenyen, de nagyon sok versenyen, ugye bíróképzés is alapvetően látom minden három fegyvernemnél. Simán van olyan tus, amelyre többen sem azt mondjuk. És akkor azt mondanám, hogy csak a karban viszonylag könnyű találni. Én hétvégén küldtem át két jó nevű párbajtőrbírónak, főbírónak egy találatot, mind a kettő mást mondott. Oké, tehát, hogy és ez ettől
hát ezt számtalanszor beszéljük, hogy legalább a 40%-a az vitára adokot a találatoknak.
Még a párbajtőrben is, ahol azt mondjuk, hogy tök nagyon egyszerű a szabály találgat.
Na, ez egy következő adás témája. Most már ennyi volt, mert tényleg kicsúszunk. Az asszó, Fodor Kendinek nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nektek pedig további jó rádióhallgatást kívánunk. Minden jót, szervusztok!
Ez volt az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Visszavonul Ferenc Csaba, a körmendi kosár legenda. Ópuszta szeren tartja első kormányülését a Tisza kormány. Többnyire napos, száraz időre számíthatunk. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Visszavonul Ferenc Csaba, a Körmend korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda ma jelentette be, hogy az idény végén befejezi 25 éves pályafutását. Ferenc Csaba 823 alkalommal lépett pályára a Körmend színeiben, amely klubrekordnak számít. 2003-ban bajnoki címet ünnepelhetett, de magyar kupát is nyert a Vasiakkal. Csaknem másfél évtizedig erősítette a magyar válogatottat, amelynek a 2017-es és a 2022-es Európa-bajnokságon is tagja volt. Utolsó mérkőzését május 23-án hazai pályán játssza majd, a Pécs ellen. Sajtóhírek szerint Zalánki Gergő visszatérhet a Prorekkóhoz. A világ- és Európa-bajnok játékos 2021 és 24 között már erősítette a 11-szeres BL győztes olasz együttest, amelytől a klub akkori anyagi nehézségei miatt távozott, és igazolt az olimpiákoshoz. Zalánki tavaly megnyerte a görög bajnokságot, idén pedig nagy eséllyel szintén ott lehet majd csapatával a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében, amely tehát könnyen lehet, hogy az utolsó tornája lesz az Olympiakosszal. Pásztor Noémi visszatér a Moson-Magyaróvárnői kézilabda csapatához. A magyar válogatott beálló a mostani idényben a Szombathely együttesében játszik, de az MKC sem ismeretlen számára, ugyanis 2021 és 23 között már erősítette a csapatot. Pásztor, aki tagja volt a tavaly előtt EB bronzérmes magyar válogatottnak, most 1+2 éves szerződést kötött Moson-Magyaróvárral. Viktor Wembanyama remeklésével a San Antonio magyar idő szerint ma hajnalban 126-97-re verte a vendég Minnesota együttesét, így 3-2-re vezet a nyugati elődöntőben, és egy győzelemre került a főcsoport fináléjától az észak-amerikai kosárlabda bajnokságban, az NBA-ben. A francia játékos 27 ponttal és 17 lepattanóval járult hozzá a texasiak sikeréhez. A párharc továbbjutójára a címvédő Oklahoma City vár, amely veretlen a rájátszásban, és legutóbb a Los Angeles Lakert búcsúztatta 4-0-ás összesítéssel.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Ma délután 3 órától Ópusztaszeren tartja első kormányülését a Tisza kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, aki helyezett tanácskozást, a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. Közölte, döntenek továbbá a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Az eddigi építési és közlekedési minisztériumban lesz a miniszterelnökség. Az Alkotmány utcai épületben tartják majd jövő héttől a kormányüléseket is, jelentette be Magyar Péter, aki egy képet is közzétett a teremről. A kormányfő már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába, a miniszterelnök eddigi székhelyére. Ismét illegális gyümölcsárusokat ért tetten a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut foglaltak le. Az intézkedést súlyos minőségi hibák indokolták, emellett az árusok nem tudtak hitelt érdemlően igazolni a termékek származását. Az ilyen termékeket kockázatos elfogyasztani, ezért a lefoglalt árut megsemmisítették. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt 2 hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be.
Közlekedés.
Baleset történt a Balatoni úton Kamaraerdő után a Csúcs utcánál. Az M0-as autóút déli szektorán Gyál térségében az M1-es autópálya irányába a szalagkorlátot javítják a 36-os és 35-ös kilométer között, ezért a külső sávot lezárták. A torlódás közel 5 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani. Éjszaka általában 1-8, napközben 18-23 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szorító sarok. Egyenesek, horgók, felütések és kiütések. Legendák és sztorik. Ez a szorító sarok a Nemzeti Sport Rádióban. Két hetente, szerdán 14 óra 35 perctől. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt a Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja, a mikrofonnál Elpap István. Hát a legjobb és legszebb aktualitás, ami a magyar box körül pillanatnyilag van, az, hogy világklasszis kubai ökölvívók edzőtáboroznak a Vasasnál, a Gedő György ökölvívó teremben. Csutora László, a Vasas szakosztály elnöke van itt velünk a vonalban. Hát elsősorban is köszöntelek szeretettel, és kérdezem, hogy hogyan sikerült tető alá hozni ezt a nem mindennapi akciót.
Üdvözöllek én, és köszönöm szépen, hogy megkérdezted. Hát igen, óriási dicsőség és óriási eredménynek is tartjuk, hogy ez bekövetkezett. Nem volt egyszerű, hogy a kubai sportolókat elhozok ide ilyen hosszú időre, négy ilyen prime sportolót, hiszen egy hónapig vannak nálunk, négy héten keresztül, délelőtt délután edzésekkel, hétfőtől szombatig tartandó edzésekkel. A 60 kilóban a világbajnok ezüstérmes sportoló, 65 kilóban az olimpiai bajnok.
Nevesítsük őket, Seidel Ortáról van szó, aki a taskenti VB-n volt ezüstérmes, ő a 60 kilós, ami egyébként Kovács Kruzitos új csoportja, aki szintén a Vasasban van, és a párizsi olimpiai bajnok Erislandi Alvarez pedig, aki a másik, akit mondtál, de akkor már végigfutok rajtuk, a másik kettő is sem kicsi név, Jusznier Sorzano, aki 70 kilós, és Keylor Garcia, aki 80 kilós, kubai bajnokok mindketten, és ami legalább ennyire rangot ad, hogy Juan Hernández szövetségkapitány is itt van, aki mondjuk kétszer boxolt olimpiai döntőt, négyszeres világbajnok, egyébként az atlantai olimpián a mi nagy jóskánkat, a mi hóhérunkat verte az első fordulóban. Na, csak ennyi zárójelben, hogy tudjuk, hogy kikről van szó, nem kis nevek.
Igen, pontosan. Köszönöm szépen, hogy kiegészítetted, igen. Szóval megszerveztük őket, a nagy szerepe volt ebben a kubai szövetség elnökének, aki egyrészt engedte, hogy ezek a sportolók eljessenek ilyen hosszú távra, és ami nagyon fontos, hogy nekünk is meg kellett találnunk azt az időkaput, amikor nekünk is jó, hiszen a versenyzőknek nincs úgy versenyük, nincs úgy döntőtábor, nincs a Kruzito esetében, iskoláról beszélünk, ugye ezemre jár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jár, nincs vizsgaidőszaka, és így tovább. Illetve a kubai sportolók esetében is meg kellett találnunk azt az időkaput, amikor ők el tudtak jönni ilyen szépen és ilyen hosszú időre, hiszen ez a négy hét azért az garantálja azt, hogy nem csak, hogy tanulni tudunk tőlük, hanem van idő, hogy be is épüljön a sportolóinknak a rutinjaiba, az izmaiba, a mindenébe.
De látom, már vasasos felszerelésük is van, tehát teljes mértékben befogadtátok
hát
őket.
Ez olyan dolog, hogy egyrészt ugye latin-amerikai fiatal fiúkról van szó, ők ugye Bécsben mentünk, kértük a repülőtérre, fogadtuk őket, elhoztuk Budapestre, ők már az autóban feloldódtak, arról nem is beszélve, hogy a délelőtti délután edzéseken oda teszik magukat, meghajtják, tényleg nagyon rendben vagyunk, de számtalan programot szervezünk nekik, egy kicsit szabadságot adva. Ilyen lesz például most a vasárnap este az egyik koncertéményük, egy Sean Paul koncertre visszük el őket, ami azért is unikális a dolog, mert ugye pont tegnap beszéltünk egy vacsorán, hogy valószínűleg ők Sean Paul-t sűrűn Kubában nem látják, és ők sem mennek olyan helyre, ahol a Sean Paul fellépne, úgyhogy nekik ez egy teli találat volt ez a program.
Hát a kubaiakat a zenén keresztül biztos meg lehet közelíteni. Azt szokták mondani, ha Havanában leesik egy kanál az asztalról, már tizen ugranak talpra, hogy Guantanamera, úgyhogy muzikálisak
a fiúk. Igen, ez olyannyira így van egyébként. Pont tegnap voltunk egy rendezvényen is velük, ahol a vezetőedzőket kérdeztük meg, hogy mit látnak a Vasasnak a sportolóiban. Ugye nyilván a Kruzitót kiemelt tehetségként kezelik, ők is látszik rajta, hogy... És nagyon jól kiegészíte azt, hogy a kubaiak, amiben nagyon jók a láb mozgásuk, a lábtechnika, ugye a Kruzito alapvetően egy nagyon erős, pontosan ütő, nagyon jól bírja a fejezütést, egy nagyon-nagyon európai iskolát képviselő sportolóról beszélünk. Ami neki hiányzik, az pont a lábtechnika. Ezt a kubaiaktól viszont mondom, személyesen edzik az edzőkőt, úgyhogy reméljük, hogy azért nagyon hamar el tudja letni, és be is tud épülni a Kruzitónak a technikai tudásában.
Hát igen, ugye tavaly Liverpoolban Kruzito éppen kubait vert, a nagy Hector Vinentnek az unokaöccsét, akit szintén Vinentnek hívnak, ami egy világszenzációt nyugodtan mondhatjuk, ezer éve nem vert meg magyar bunyos tétversenyen kubai.
Tavaly, ne felejtsd, igen? Ez olyan szinten van, hogy a kubai delegáció is tudta, hiszen manapság, hogy ők elmennek bármilyen világversenyre, nyilván előfordul, mert mindenkinek van egy erősebb ellenfele, de nagyon ritka az, amikor kubai sportolót úgy legyőznek, úgyhogy a Kruzito nevét ők is tudták, megjegyezték, és képben voltak, hogy ő volt az, aki kubait vert meg már.
És annyi elfogultság belefér, hogy szerintem Szaka István is, de mondjuk ott a pontozók máshogy látták. De Kruzitóra visszatérve, tényleg ez egy óriási siker volt, de akkor is voltak ezek az óvatos, kritikus hangok, ami nem baj egyáltalán, hogy vannak, hogyha tudjuk, hogy ütőerő dolgában nagyon jól áll, bátor, bírja is üzítés, de egy kicsit vonalboxoló. Tehát amit említettél, hogy a lábmunkát kubai módra, akiknek aztán ez tényleg a vérükben van, fejleszteni lehet, ez nagyon sokat tehet hozzá az ő tudásához.
Igen, azért azt kell tudni, hogy ugye egyrészt a vasas szakosztályon belül az édesapja edzi, az Igen. Armand, de a szövetségtől is látjuk a szövetség kapitányunktól, de akár maga a Kokóval is sűrűn egyeztetve kielemezzük a Kruzitot, és elmondja, teljesen őszintén beszélünk mindig egymással, nagyon jó a viszony, hogy milyen kritikát fogalmaz meg a Kruzitóval kapcsolatosan. Természetesen ugye sokan mondják, hogy nincs építő kritika, de azt gondolom, hogy igenis van a sportban mindenféleképpen, mert kívülről látva, nem elfogultan, az ember másképp tudja megítélni ezt. De ugyanezekre a pontokra jutottunk mi is, az Egyesület és a MÖSZ is, és tulajdonképpen ebben ezzel egy hónap ezzel most ezen dolgozunk, hogy hogyan tudjuk korrigálni ezeket a hibákat.
Hogyan kell elképzelni egy ilyen edzést? Hát most a kubaiak ugye részei lettek gyakorlatilag a vasasnak, tehát ami kesztyűzés, meg ami iskola, ami sparring, ami megy a Gedo ökölvívó teremben, abban ők ugyanúgy részt vesznek, mint a többi vasasos. Hányan vannak? Egyáltalán többen vannak-e? Mert azért az, hogy itt vannak a kubaiak, szerintem az is eljön edzésre, aki egyébként gondolkozott rajta, Igen. hogy betegye a lábát.
Hála Istennek a vasasnál nagyon sok ökölvívónk van. A kubaiaknak úgy néz ki az edzésük, hogy minden nap két edzésük van, illetve pontosabb úgy van, hogy hétfőn, ugye hétfőtől szombatig tart nekik az intervallum, napi két edzéssel. Ez alól kivétel egyébként a szerda és a szombat, akkor naponta csak egy edzésük van. A napi két edzésük úgy néz ki, hogy délelőtt reggel 8-tól egy viszonylag intenzív futással kezdik. Nagy távot futnak, de nem teljes erőbedobással, és ezt egészíti ki egy erősítő edzés. Délutánonként pedig 4-től 6-ig van a következő edzésük, akkor a technikai részeket csiszolják, illetve segítenek nekünk a vasasnak is, hogy csiszoljuk, illetve akkor vannak a sparringok is. A sparringos napunk azok a hétfő, szerda, péntek, minden délután sparringolnak. Ez azért is jó, mert ugye nyilván a vasasnál nagyon sokat áldoztunk arra, hogy idehozzuk őket, de nem zártuk el a kubaiakat. Ez azt jelenti, hogy szinte már táblázatra be vannak osztva a gyerekek, hogy ki mikor jön meglátogatni őket. Most mondom például, tegnap, illetve a mai napon is, vagy tegnap és tegnap, mert összefolynak már a napok. Például az erdélyi Godakóba jöttek hozzánk a gyerekek boxolók. Itt voltak, együtt csinálják a dolgokat, sparringolnak is, de mit tudom én, holnap a budapesti régióból jönnek gyerekek egyáltalán csak megnézni, hogy hogyan edzenek ezek. Mert az nem titok, hogy azon túl, hogy mi kinyitottuk a kaput, jöhetnek edzésre, az edzéseken is végig vannak itt a különböző városokból jövő edzők, játékosok. Csiszoljuk az őt, a kubai edzők például beállnak, és amikor nálunk a vasast, illetve ha vannak a más egyesülettől, például most a Godokkót mondom, mert az van itt előttem, akkor bizony beállnak az edzők, hogy hogyan tartsa a jobb egyenes, hogy menjen, bal egyenes, hogy menjen, hogyan kell horogítést csinálni, és így tovább, és így tovább. Tehát rengeteget segítenek nekünk az edzők, és nagyon sokan várunk mindenkit nagy szeretettel. Mondom még egyszer, nem csak a vasasnak szeretnénk ezt az előnyére fordítani, hanem az egész magyar ökölvívásnak is szeretnénk, hogyha hasznot húzna ebből a egy hónapból.
Ez a kapcsolat, ami a kubai szövetséggel, vagy ezzel a négy bunyossal, meg Juan Hernándezzel kialakul, ez alakulhat-e olyanná, hogy adott esetben a vasas is megy majd Kubába edzőtáborozni?
Ez olyannyira így van, hogy tulajdonképpen a kubai elnök az már jelezte is, hogy nagyon szeretne ezt a kapcsolatot a vasassal elmélyíteni. Ez olyan szinten tartunk most, hogy versenyző kölcsönös kiutaztatás, beutaztatás. Nyilván, de itt tekintettel vagyunk most a kubai eseményekre, hogy éppen mi történik a világnak azon a tájékán politikailag, de ha úgy alakul az élet, mi is kimegyünk hozzájuk, itt ilyenkor mondták, hogy biztosítják az ellátást, tehát nincs csak a kiutat kell fizetnünk, de az is biztos, hogy fognak még jönni hozzánk kubai versenyzők, mind a női, mind a férfi versenyzőket szívesen fogjuk majd látni.
Csutra László, nagyon szépen köszönöm, szerintem így kezdetnek ez ennyi. Pénteken egyébként sajtónapja van az itt állomásozó kubai kontingensnek, úgyhogy vélhetően majd ott is találkozunk, és aztán majd ha már végéhez közeledik az edzőtábor, akkor szerintem meg tudjuk húzni az egésznek a rezüméjét. Csutra László, köszönöm szépen, rendelkezésünkre állt.
Szorító sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Nagy Lajos köszöntöm nagy szeretettel, a nyíregyházi ökölvívók vezetőedzőjét, egyben a Magyar Ökölvívók Szövetsége edzőbizottságának a vezetőjét, aki ugye a legutóbbi közgyűlésen módosított alapszabály értelmében immár 13. teljes jogú tagként az elnökség tagja is, és az elnökséggel együtt szavaz, és részt vesz az elnökségi üléseken. Szervusz, mennyiben változtatja ez meg a rangját az edzőbizottsági elnökségnek?
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat én is. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés. Már régóta próbáljuk az edzőbizottság nimbuszát helyreállítani, illetve a régi edzőbizottságok szintjére emelni, és mindenképpen ezzel az elnökségi tagsággal nagyobb befolyással tudjuk érvényesíteni a gondolatainkat, a határozatainkat.
Ugye tavaly tavasz óta, tehát valamivel több mint egy éve olasz szövetségi kapitányunk van, Emanuele Renzini, akinek most persze nyilván a válogatottról vagy a válogatottakról van szó, az a szakmai filozófiája, hogy gyakorlatilag folyamatos edzőtáborozások, versenyek, most tehát a klubedzőket, illetve eleve a magyarországi edzői szakmát ezzel mennyiben érinti, ezzel mennyiben lehet harmonizálni a klub munkát?
Igen, Renzini úr egy számunkra ismert, meg elismert, általunk elismert szakember, nemzetközi szinten is. Nagy tapasztalattal bír. Nyilván neki van egy saját rendszere, amiben hisz, amit alkalmaz, amiben eredményes tudott lenni, és ezt próbálja most Magyarországon is, illetve hát nem próbálja, hanem ez történik, ezt hajtja végre. Mi egyértelműen nem tehetünk más, támogatjuk ezt a rendszert, hiszen közös a célunk, az eredmény a Los Angelesben, a kitűzött célok megvalósítása. A közös harmónia az összességében működik egyébként, tehát kapcsolatban vagyunk, rendszeresen részt tudunk venni az edzőtáborokban, így szemmel, meg saját munkánkkal is tudjuk támogatni a versenyzőink felkészülését. Az edzőtáborozás az lényegében milyen hosszú, az mindig a célok határozzák meg. Ha van folyamatosan beépített verseny, akkor egyértelműen edzőtáborozásnak menni kell, lenni kell. Most jelen pillanatban ugye ez folyik. Jövő héten, vagyis most a héten is már versenyzők utaznak Szerbiába.
Belgrád-Wiener.
Belgrád-Wiener, így van, a hagyományos erős tornára. És most például volt egy rövidebb időszak, mikor itthon tudtak lenni a versenyzők, előtte volt a csapat egy részének egy szerbiai edzőtábor, és gondolom, hogy jól működhet ez, de nyilván talán az egyéni képzésre kellene egy picit több hangsúlyt fektetni. Ennyit látok én a dologban. De a versenyzők nyilván nem annyira örülnek a hosszú edzőtáboroknak. A klubedzők sem annyira örülnek, mert hogy kevesebbet tudnak a versenyzőikkel foglalkozni. De ha az edzőtáborban természetesen jobb körülmények vannak, jobb edzőpartnerek, akkor ez az út.
Ugyanakkor az ökölvívás az nem csak a szárazon vett szakmai munka, hanem egy ökölvívó edző az egyben pedagógus is, pszichiáter is, hiszen a versenyzőnek lelke is van, és mondjuk a klubedzőnél jobban elvileg senki sem ismeri. Tehát már csak ez is fontos, hogy az edzéseken adott esetben a szorító sarokban, és most itt a válogatottról beszélek, a klubedző is ott tudjon lenni.
Igen, ez nagyon fontos, és ez így működik már a nagyobb országoknál is, ugye az eredményesebb országoknál. Tehát rengeteg edzővel utaznak ki, oroszok, ukránok, olaszok, franciák, tehát spanyolok, minden nemzet, üzbégekről ne is beszéljünk, akik ugye azért a vezető nemzet most az ökölvívásban.
Igen.
Viszik ha nem is mindenkinek, de a legjobbaknak a klubedzőit is. De ez működik nálunk is, tehát lehetőség van a táborokban részt venni az edzőknek. Az 23-as Európa-bajnokságon minden versenyzőnek ott tudott lenni az edzője a sarokban.
De az hazai rendezésű volt?
Igen, igen, ami nagyon fontos. Hát most a jövőben meglátjuk, tehát most jelen pillanatban majd jön egy Európa-bajnokság, és akkor meglátjuk, hogy kik azok az edzők, akik tudnak, szeretnének, illetve utazhatnak a csapattal.
Hát hogy melyik boxoló utazik az Európa-bajnokságra, az meg nagyban eldől, például nyár közepén, éppen Nyíregyházán, ahol az országos bajnokságot rendezik. Hát a klub ökölvívásnak ugye ez a hazai csúcseseménye, hogyan, milyen várakozásokkal, vagy te aztán duplán hazai ringben boxoltathatod az embereidet?
Igen, hát izgalommal várjuk a hazai felnőtt bajnokságot. Két versenyzőm lesz, aki indul, a Petrimán testvérek, a Milán, ugye ő címvédőként.
Igen.
Bízok benne, hogy sikerül megvédeni a címét.
Hát 65 kilóban indul, igen?
65 kilóban, így van. Illetve a húga Patricia, aki még ifjúsági korosztályú, de már kérelmeztem a szövetség felé, hogy kapjon külön engedélyt arra, hogy induljon, mivel még nem tölti be a 18-at júliusban. És hát szintén nagy reményekkel vágunk bele a Patival is.
Ő melyik súlycsoportban indul? Ha indul?
Ő 51 kilogramban fog indulni. Nyilván ez most egy ilyen kiugró lesz ebben az évben, neki még lesz egy Európa-bajnokság augusztusban, amit pont nemrég tudtuk meg, hogy augusztusban rendezik meg Szerbiában, illetve lesz októberben egy világbajnokság is meg az ifjúsági korosztályban.
Mi a helyzet Kovács Rihárddal? Ez megkerülhetetlen kérdés, hogyha veled beszélgett az ember, illetve a nyíregyházi bunyóról van szó. Tudjuk, hogy azt a fajta munkát nem vállalta, nem az ökölvívással szakított, ugye, mert mondta, hogy ő profiként szeretné folytatni, de az amatőr válogatottban már így nem számítanak rá. Mi a helyzet vele?
Hát most jelen pillanatban igen, a Ricsi befejezte az amatőr ökölvívást, a profi vonalon még gondolkodik, hogy kipróbálná magát, de jelen pillanatban még nincs szerződése, nincs kilátásban olyan szerződés, ami azért az ő képességeinek megfelelő lenne. Úgyhogy edzeni edz, meglátjuk, mit hoz a jövő. De elég sok elfoglaltsága is van, ezt is tudni kell, tehát ő testnevelő tanárként dolgozik. Mindenféle előadásokra jár, továbbra is jótékonykodik, tehát elég aktív életet folytat.
Hát én mégiscsak Európa-bajnoki, európai játékok bronzérmesről, olimpiai 5. helyezetről ő van szó. Hogy vannak a vállai? Mert az ő esetében az elmúlt 1-2 év az igazából nem is arról szólt, hogy a ringben mire képes, hanem hogy gyógyuljon és rehabilitálódjon.
Igen. Hát szerencsére úgy néz ki, hogy a vállai rendben vannak, jó sikerült a rehabilitáció is utána gyógytorna, de annyira még azért nem próbáltuk ki, ugye, mint amikor konkrétan egy adott mérkőzésre el kell készülni, folyamatos terhelés, az a fajta terhelés, amit a versenysport megkíván, az még ezután fog kiderülni, hogy akkor, hogy viseli a válla azt a bizonyos maximális terhelést.
Mivel lennél elegedett, mondjuk ha egy év múlva beszélgetünk a MÖSZ edzőbizottságának vezetőjeként, milyen főbb feladatokat tűzöl magad elé, vagy a bizottság milyen főbb feladatokat tűz maga elé?
Hú, ez most egy nehéz kérdés. Eddig a sportbizottság javaslatokat tett, illetve véleményezett. Tehát ezek voltak a feladataink. Most nyilván majd megpróbálunk komolyabb dolgokba is belenézni, belenyúlni, ami akár a versenyzők felkészüléséig kizárólag a rendszerek kiépítésében. Tehát, hogy mivel lennék elégedett, hát igazán azzal, hogyha tényleg az edzőbizottság is tudná folytatni az elkezdett munkát, amit kb. Egy éve kezdtünk el, amikor már komoly javaslatokat tettünk, tehát csak példa, ami hamarosan meg fog történni. Töröltük a minimumvizsgát, ami szerintünk már elvesztette a jelentőségét, hiszen az edzők felelőssége, hogy mikor küldi szorítóba az ökölvívóját, mikor érzi úgy, hogy felkészült már a megmérettetésre. Úgyhogy dolgozunk tovább, aztán ötletelünk mindig, hogy mi az, amivel előrébb tudunk jutni, előrébb tud jutni a magyar ökölvívás.
Na hát ez zárszónak is tökéletes, akkor szépen lépésről lépésre haladva, akkor először is nagyon sok sikert a hazai rendezésű nyíregyházi OB-hoz, aztán nyíregyházi ökölvívót, meg eleve jó magyar szereplést Szófiában az Európa-bajnokságon, és akkor tényleg már szinte látszik is Los Angeles. Nagy Lajosnak, a Magyar Ökölvívók Szövetsége Edzőbizottságának vezetőjének nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen, és úgy legyen.
Szorító sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja.
Ez volt a Szorító sarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
Ez volt a Szorító sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától. A Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, Magyarok! Fire, fire!